Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban a 62 évvel ezelőtti történetünk eseményeire emlékezünk, amikor is a mi népünknek fiai, az akkori terror és megszállás ellen szabadságharcba kezdtek. Csapataink harcban állnak, hangzott akkor a rádióból, és ha úgy véljük is, hogy szabadságharcok kora elmúlt, a mondat sajnos ma is aktuális. Az a nép, amelynek van egy szózata, nem feledkezhetik meg arról, hogy nem csak egy földrészen él, hanem egy hazában él. Ne feledkezzünk meg erről mi sem, és mindent tegyünk meg azért, hogy ebben a hazában szabadok maradhassunk továbbra is minden megszállástól és minden terrortól. Erősítsük hát szívünket a szózat éneklésével Isten tiszteletünk kezdetén. Testvérek, a 91. Zsoltárunk éneklésével folytassuk most Isten tiszteletünket. A 91. Zsoltárunknak az első, az 5. és a 8. versét fogjuk most énekelni. Az első verse a 91. Zsoltárnak így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában.
Felséges Úrnak lakozik. benne bízom. Az Isten vedem ilyened elmemet, aki ül a magas mennyben, abban vesd reménységet, és semmi kár téged nem ír, sem nem esel veszélyben, és minden gonosz hátra tér, házad felé semmégyen. Mi helyt hív könyörgésében, őtet megmenten segítem, véle leszek ínségében, melyből hamar kivészem, és nagy dicsőségre ültet, emelem magasztalom, és az én segedelmemet neki megmutatom.
Hitvallásunk tanítását hallgatjuk a Heidelbergi K.T. 42. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Ábrám Dániel presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések, a parancsolatok, azok közül a 8. parancsolat magyarázatát adják. A 8. parancsolat így szól, ne lopj.
Mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által fele barátunk tulajdonát akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucikk, pénz által, vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység, és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is. Mit kíván Isten a parancsolatban? Azt, hogy fele barátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek, és hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőn szükségében segíteni tudjak.
Isten igéje Lukács evangéliumából szól hozzánk, Lukács evangéliumának 17. fejezetéből, a 11. verstől a 19. versig tartó szakaszból. Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 11. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint betért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem 10 tisztultak é meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Isten áldó kegyelme és szeretete vegyen bennünket körül, és adja, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk most. Mennyei édesatyánk, hálát adunk te neked életünknek újabb napjáért, amit kegyelmed felhozott reánk. Köszönjük te neked, hogy éltetsz és megtartsz bennünket mindez ideig. Kérünk téged arra, hogy légy segítségül, hogy hálásak lehessünk neked szívünkből, életünknek minden egyes órájáért és percéért. De nem csak életidőnkért szeretnénk neked hálát adni, hanem azt is köszönjük, hogy szabadon jöhettünk és jöhetünk össze ebben az országban a te tiszteletedre. Köszönjük neked eleinket, akik harcoltak ezért a szabadságért. És köszönjük, hogy ő rajtuk a rájuk való emlékezésen keresztül emlékeztetsz bennünket is arra, hogy nekünk is van tennivalónk, hogy ez a mi szabadságunk meg és fel. Legyünk megcselekedni azt, amit nekünk kell ma és most megcselekednünk. Vedd el a szívünkből a közönösséget, az érdektelenséget. Vedd el a szívünkből azt az önzést, hogy nem érdekel a jövő, csak az, hogy ma jó legyen. Taníts bennünket te magad, szeretni téged és szeretni fele barátainkat, embertársainkat. Nem csak azokat, akik körülöttünk vannak, hanem azokat is, akik majd ezután születnek, és lesznek örököseivé mindannak, amit mi örökül hagyunk. Taníts bennünket mindezekre, mert önmagunktól képtelenek vagyunk jó döntéseket hozni. A bűn megsötétít bennünket, de hisszük, hogy te elvetted a bűnnek hatalmát és uralmát. És hisszük, hogy te vagy az, aki megvilágosítasz minden embert, bennünket is. Nem csak arra, hogy ki vagy te, és hogyan kell nekünk te hozzád közelednünk, hanem te vagy egyedül az, aki meg tudsz bennünket arra is tanítani, hogy hogyan kell nekünk együtt élnünk. Urunk, kérünk, hogy igéd világossága ragyogjon ez órában is felettünk. Taníts bennünket helyesen imádkozni, könyörögni, hozzád úgy közelíteni, ahogyan az kedves te előtted. Kérünk, hallgass meg most is imádságunkat, nem önmagunkért, hanem a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, mennyei édesatyánk. Amen. Testvéreim, az ige hirdetés hallgatására ének szóval készüljünk, a 225. dicséretünket énekeljük. A 225. dicséretünknek az első, az 5. és a 8. versét. Az első vers így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Köszönöm.
foglaljuk el helyünket, testvéreim. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 17. fejezetéből, a 15. versből olvasom. Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 15. versben ezt találjuk megírva. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Kedves testvéreim, minden esztendőnek van valami igei mottója. Ebben az esztendőben, ami református bibliaolvasó kalauzunk szerinti mottónk, Lukács evangéliumának 11. fejezetéből az első vers, taníts minket imádkozni. Ahogyan a tanítványok ezt kérték az Úr Jézus Krisztustól, úgy azt gondolom napi kérésünk kell, hogy ez legyen a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus felé. Nem csak azért, hogy tanítsa meg nekünk azt, hogy hogyan és milyen módon beszélhetünk mi helyesen hozzá, hanem azért is, hogy tanítson meg bennünket arra, amit más helyen így mond a Biblia, hogy szüntelenül imádkoznunk kell. Ezt is meg kell tanulnunk, hogy ne későn, ne ritkán, hanem mindig kész legyen a mi szívünk arra, hogy Istennel és Istenhez beszélgessünk. A mai történetben olyan imádság áll előttünk, amely a hálaadásról szól. És ezért szeretnénk azt a témát is körüljárni, mit jelent Isten előtt hálával megállni. Általában úgy gondolkozunk Istenről, az Istenhez vezetett, mondott kéréseinkről, hogy azoknak sikere, sőt a további kéréseinknek is a sikere azon múlik, hogy miként kérünk Istentől. Ez az a pont, ahol talán az imádkozó emberek sokat koncentrálnak, hogy hogyan is mondják el Istennek a kérésüket. Vannak, akik persze ezen nem gondolkoznak annyit, csak úgy mondják Istennek azt, ami éppen eszükbe jut, amiről úgy gondolják, hogy az szükséges, és amiről úgy gondolják, hogy Isten szükséges ahhoz, hogy az beteljesedjen. De kérni általában tudjuk, sokféleképpen lehet, hiszen emberi kapcsolatainkban is sokszor kérünk egymástól, vagy éppen nem kérünk egymástól, azért, mert tudjuk, érezzük, hogy ez egy nem könnyű dolog. És az ember sokszor a kéréseit is úgy fogalmazza meg a másik felé, hogy előre sokat rágódik azon, hogy mondjam, hogy kérjem, hogy hozzam jól elő, hogy elfogadja, hogy megértse, és hogy végül úgy reagáljon rá, hogy az nekem kedvező. Gyerekkoromban, amikor nem gyakran, de felcseperedve moziba szerettünk volna menni, akkor mindig osztogattuk magunk között, testvérek között azt, hogy ki menjen kéreckedni apánkhoz. Ki menjen oda, mit mondjon neki. És hát ez általában eltartott 20 percig, amíg megszültük, hogy most kinek milyen indexe van apánknál, és aki rossz fát tett a tűz, az ne menjen, mert annak úgyse fogja megengedni. Hát menjen az, akit kicsit most jobban szeretni látszik, mint a többit. De hogy mondja, mint mondja, mi legyen? Hát bárhogy is próbáltuk modellezni a dolgokat, azért soha nem találtuk meg azt a jó megoldást, ami aztán mindig bejött volna. Kérni nem könnyű, és az ember sokszor azt gondolja, hogy minden azon múlik, hogy jól kérek-e. A jövő is azon múlik. Ez elfeledteti velünk azt, hogy Isten előtt nem csak a kérés fontos, hanem a visszacsatolás is, a hálaadás is. És ez a mai történet pontosan ezt világítja meg nekünk, hogy Isten előtt a hálaadás, ha még lehet így mondani, fontosabb, mint a kérés. Az, amiről mi olyan gyakran elfeledkezünk, ami Isten szívét, ha szabad így mondanom, megmelegíti, az olyan sokszor elmarad, és csak azzal foglalkozunk, hogy hogyan énekeljük ki Istenből azt, amire nekünk szükségünk van. Hát figyeljünk erre a történetre. Hát, ha valamit megérthetünk ezen a mai délelőttön abból, hogy mi az, ami Isten előtt valójában fontos, és mi az, ami igazából kedves neki, amikor megszólítjuk őt. 10 leprás betegről olvasunk itt, akik együtt voltak, és a történetből kiderül, hogy nem egyforma emberek voltak. Nem egyforma emberek voltak abban a tekintetben, hogy nyilván voltak közöttük zsidók, és voltak közöttük, vagy volt közöttük legalább egy samáriai. A két nép nem bírta egymást, összeköttetett az ő sorsuk, de örök haragban álltak egymással, de úgy tűnik, régen is úgy volt ez, hogy vannak olyan bajok, amelyek összehozzák az embereket. Ahol ezek az addig nagyon fontos különbözőségek, meg ellenségeskedések egyszerre csak eltűnnek. Hát a lepra egy ilyen baj volt, mert ezek 10 együtt jöttek, mentek valószínűleg, próbálták egymást erősíteni. Úgy tűnik, már a történet elején kiderül ez róluk, olyanok ők, akiknek nincs vesztenivalójuk. Hiszen a lepra betegsége abban az időben teljességgel gyógyíthatatlan betegség volt, és ez egy hosszú, elenyésző halál tusához vezetett, ami nem ment gyorsan végbe. Az embernek ezen az úton nem volt megtorpanása sem, nemhogy visszafordulásra lehetősége. Az ilyen embereket kiközösítették. Ez a 10 valószínűleg úgy jött oda Jézushoz, hogy hát bepróbáljuk Jézust. Ez az ő alapállásuk. Nincs vesztenivalónk. Hát akkor bepróbáljuk Jézust. Sok ember van így egyébként, akik ma is halálos betegségekbe esnek, hogy azt mondják, na van itt egy kísérlet, nem tudjuk hova vezet, embereket keresnek hozzá, hát úgy sincs már vesztenivalóm, akkor kísérletezzenek rajta. Vannak, akik fölajánlják így magukat. Nemrégiben temettem egy ilyen illetőt. Egy gyógyszer kísérlethez ajánlotta föl magát, mert beláthatatlan volt a sorsa, vagy pontosan nagyon is belátható volt. Ő rajta segített a gyógyszer, hosszú éveket kapott még Istentől ajándékul és ajándékba. De ezeknek csak egy gondolatuk volt, valószínű hallottak Jézusról, hallották azt, hogy tud gyógyítani. Hát próbáljuk meg most mi magunk is. Hogy mennyire csak ennyi az ő belső indulatuk, nincs vesztenivalónk, hát próbáljuk meg, azt jól elárulják a szavaik. Mert amikor ők Jézushoz közelítenek, akkor ennyit mondanak neki, hogy Jézus mester. Megszoktuk azt, hogy voltak olyan emberek, akik Jézust úgy szólították meg, hogy a szavaikkal bizonyságul adták azt, hogy mire tartják Jézust. Azt mondták Jézusnak, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Ez már önmagában veszélyes volt, mert a Dávid fia, ez egy messiási jelző volt. És ezt nem lehetett akárkire rásütni, és akárkinek megelőlegezni. De voltak emberek, akik így jöttek Jézushoz, és azt mondták, hisszük, hogy te vagy a messiás. Hát ez a 10, ez nem így jött. Ők azt mondták Jézusnak, Jézus, ez volt Jézus neve. Azt mondták neki, mester. Igen, ő mester volt, rabbi volt, ha fordítani szeretném, tanító. Jézus, tanító. Nincsenek messiási jelzők, mint máshol. Aztán majd látjuk azt is, hogy nem lesz visszatérés sem. Mindez arra utal Jézussal kapcsolatosan, hogy bennük, tízükben nincsenek megingathatatlan meggyőződések Jézussal kapcsolatosan. megszólítják, kérnek tőle, nem is kis dolgot, hanem egy nagy dolgot, aztán majd lesz, ahogy lesz. Majd csak történik valami. Azt gondolom, testvérek, hogy sokan, akik ma imádságra kulcsolják a kezüket, vagy sóhajtanak Isten felé, hasonlóak ehhez a 10 lepráshoz. Általában az ember akkor szokott könyörögni, amikor bajba kerül. És általában úgy szokott az ember gondolkozni, hogy hát nincs vesztenivalóm, ha Istennek is elmondom. Úgy mutatja sokszor az élet gyakorlatunk, hogy amikor betegségekbe esünk, szükségbe esünk, akkor elmegyünk az orvoshoz, elmegyünk egy tanácsadóhoz, elmegyünk a szomszédhoz, mindenkit megkérdezünk, végül esetleg sóhajtunk Isten felé is, Jézus, Mester, hát könyörüljél rajta. Nincs vesztenivaló. Nem sokszor így beszélünk Istenhez. Ha meghallgat, jó, ha nem, akkor nem vesztettem semmit. Jézusnak a reakciója sok mindent elárul. Legelőször is ugye azt mondja ezeknek az embereknek, meghallva az ő kiabálásukat, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Na, Jézus nem nagy áldozatot kér ezektől az emberektől, de mégis érzékelteti azt, hogy nem osztja olcsón ajándékait. Hogy ez nem úgy van, hogy kiáltunk egyet, és aztán mindjárt jön is a gyógyulás. Egy kicsi áldozatot kér Jézus ezektől az emberektől. Menjetek el a papokhoz. A papok voltak a korban, Jézus korában azok az emberek, akik a volt betegeket újra egészségesnek nyilváníthatták. Amikor valaki gyógyultnak érezte, vagy tudta magát, akkor a papok megvizsgálták, és ha addig ki volt rekesztve a közösségből, akkor engedélyt adtak ezeknek a gyógyultaknak arra, hogy ők visszatérhessenek a közösségbe. A leprás emberek ki voltak rekesztve az emberi közösségből, ők nem vehettek részt a családjaik mindennapi életében. Kezdetben, amíg tudtak járni, jöttek, mentek, úgy koldultak, aztán később úgynevezett lepra telepeken kötöttek ki, amikor már nem tudtak úgy mozogni, amikor elgyengültek, leestek a végtagjaik. Akkor lepra telepen kötöttek ki, és ott egymásra maradtak, egymásra utaltak, voltak, néhányan talán a családból kimentek, vittek nekik eledelt. Ha valaki gyógyult, el kellett menni a papokhoz, azok megvizsgálták töviről hegyire, és ha úgy látták, valóban egészséges, akkor visszatérhetett az ilyen ember a családja és a társadalom körébe. A leprások még betegek, hiszen ezért kiabálnak Jézushoz, hogy könyörülj rajtunk, mi betegek vagyunk. Ki vagyunk rekesztve? Nagy bajban vagyunk. Nem volna semmi keresni valójuk a templomnál, a papoknál. Oda se mehetnének. Jézus mégis ezt kéri tőlük, menjetek el. Azt látjuk, furcsa, de egyben érdekes is, hogy elindulnak ezek az emberek. És amikor elindulnak, annak ellenére, hogy betegek, csoszognak ott egymást, támogatják, akkor azt gondolnánk, hogy na, hát csak hisznek Jézusnak. Akkor ezekben annak ellenére mégis van hit, hogy Jézust nem szólították Dávid fiának. Hogy nem úgy szólították meg őt, ahogyan Isten fiát illő lenne egyébként megszólítani. Valójában ez a hit és bizalom azonban csak úgy fogalmazható meg és úgy írható körül, hogy ezek az emberek arra gondoltak, ez nem nagy áldozat, erre készek vagyunk. Hát ha ennyit kell érte tenni, ezt megtesszük. Ha megtörténik a csoda, akkor elmondhatjuk, hogy nem túl nagy áldozat árán hozzájutottunk, meggyógyultunk. Ha nem történik csoda, akkor se veszett el semmi, elmentünk a papokig, a templomig, aztán majd elküldenek onnan bennünket. A hit sokféleségére látunk itt példát. Hajlamosak vagyunk, testvérek, azt gondolni, hogy a hit az csak egyféle, hogy vagy van, vagy nincs. De a Biblia ennél sokkal disztingváltabban beszél a hitről. És most látunk itt magunk előtt egy olyan példát a hitre, amikor emberek látszólag hitből engedelmeskednek Jézusnak, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy most nagy bajban vannak, de a történet végén kiderül az, hogy a hit, amelyből ezt az áldozatot meghozták, valójában nem a megtartó és üdvösséges hit. Csak egyfajta bizalom, azon az alapon, hogy nincs veszteni valónk. Sokan mondják ma könnyelműen magukról azt, hogy ők hívők. De nagy kérdés, tesszük, hogy milyen hit van bennünk. Ha igaz hit van bennünk, az jó. És majd mindjárt látni is fogjuk, hogy milyen az igaz hit. Mert pontosan az az egy visszatérő erről ad bizonyságot az életében. Hogy milyen az igaz hit. De van olyan hit is, testvérek, amiből származhat csoda, de nem mutat túl végül a hit magán a csodán. Azért kell megértenünk, testvérek, mert ma is sokan jönnek elő, akik azt mondják, hogy velük ilyen meg olyan csoda történt. Imádkoztunk Istenhez, és hát lám meghallgatott. Aztán utána várnánk, hogy mi a folytatás, mi a következmény. És nincs folytatás, nincs következmény. Ma is sok ilyen bizonyságtétel hallható. Az Isten meghallgatta a könyörgésemet, rendbe jöttem anyagilag. Kiáltottam az Istenhez, meggyógyított. De aztán nincs semmiféle folytatás. Hit ez? Igen, hit. De ez nem a megtartó hit. Nem tudom, hogy mi azon szoktunk-e gondolkozni, hogy bennünk milyen hit van, testvérek. Vagy igaz hit van bennünk, vagy csak egy olyan hit, hogy úgy sincs veszteni valónk, hát befér az életünkbe Isten is. Hát ám legyen. Nagyon nem járhatunk rosszul. Ha mégis igaz, amit Istenről mondanak, hát még jól is járhatok. Ha nem, akkor se vesztek sokat, hát vasárnap egy óra. Hát ez nem olyan nagy veszteség. Milyen hittel éljük az életünket? Milyen hittel kapcsolódunk mi Istenhez és az Úr Jézus Krisztushoz? A hit sokféle lehet. De az igaz és üdvösséges hit, az mindig fölismerhető abból, amit majd most látni is fogunk. Hogy mennyire nem a hit a kiinduló pontja az Istennel való kapcsolatunkra, arra az is szép példa, hogyha megfontoljuk, hogy Jézus, ha most belátott volna, vagy benézett volna a szívükbe, és benézett ugyan a szívükbe, de ha az alapján válaszolt volna nekik, amit a szívükben látott, akkor valószínű ez a csoda nem történt volna meg. Ugye? Gyakran halljuk ezt. Azért nem gyógyulsz meg, mert nem hiszel. Azért nem jönnek rendbe a dolgaid, mert nem hiszel. Mintha hit volna mindennek az előfeltétele. Látszólag ezek az emberek hittek. De valójában Jézus erre a hitre, amelyik így közelített hozzá, nincs vesztenivalóm, nem kellett volna, hogy válaszoljon. Hallgathatott volna Jézus. Nem kellett volna semmit mondjon nekik. Itt Jézus akar cselekedni, ajándékaiból szabadon osztogatni. És Isten mindig ezt teszi, testvérek. Hogy ő szabadon osztogatja az ajándékait. Ne felejtsük ezt el. Mi Isten nem tudjuk kényszeríteni. Mi Istenből nem tudunk kiénekelni semmit. Mi erre képtelenek vagyunk, mert ha Isten ránéz a mi szívünkre, akkor ott abba csak hitetlenséget fog látni. Abba csak ezt fogja látni, hogy hát nincs vesztenivaló, miért ne avassam bele az Istent? És erre az Isten nem köteles válaszolni, ő mindig szabadon osztogatja saját elhatározásából az ő ajándékait. Ma is. És ha mi kicsiny hitűségünk ellenére meggyógyultunk, ne tudjuk be annak, hogy lám-lám, milyen szépen imádkoztam, az Isten se tudott ellenállni a kérésemnek, hát megadta. Mindig tudjuk, minden jóval kapcsolatosan, ami megtörténik az életünkben, testvérek, hogy Isten az, aki szabadon cselekszik, osztogatja az ajándékait az ő döntése alapján, függetlenül tőlünk. Ha a szívükben nézett volna, nem lett volna csoda, de úgy döntött Isten, hogy ennek a tíznek osztja az egészség ajándékát, hogy helyreállítja őket. A gyógyulás utáni csendet egy fő visszatérő hálája és Isten dicsőítő imája töri meg. És erről a visszatérőről megjegyzi a Szentírás, hogy ő ráadásul samáriai, idegen, akinek nem kellene Jézushoz jönnie, egy rabbihoz, egy zsidóhoz hálálkodnia. Ő is egy olyan ember, aki magát többre tartja, még a zsidóknál is. De most mi történik? Visszatér, és dicsőíti Istent. Kilencnek ez már nem fontos. Nyilván azért, mert ők úgy vélik, hogy jól jártunk, és ezzel együtt kiismerítettük a keretet. Azt, amit Jézustól várhattunk, azt, amit Jézustól kértünk, megkaptuk, Jézus már nem adhat többet. Lehet, hogy ez a gondolat volt bennük. Mint ahogy ma is sokakban ez van. Csak az egészség meglegyen, a többi nem fontos. Ugye sokszor szoktuk ezt emlegetni, mert sokszor mondjuk ezt. És ha megvan az egészség, akkor már nagyobb dolgok nem kellenek. Persze hazugság a szívünkből, hiába mondjuk ez, hogy csak az egészség meglegyen, a többi nem fontos, mert miközben az egészséget emlegetjük, mint ami a legfontosabb, két kézzel kaparjuk a pénzt, a tekintélyt, uralkodunk, mert azok ugyanolyan fontosak nekünk. Nos, az is lehet, hogy ez volt a szívükbe. Megkaptuk, amit kértünk. Kész, vége. De az is lehet, hogy ők úgy gondolták, most már minden a miénk. Nem kell más. Nem kell több. Ennyivel beérjük. Olyan óriásit változott a mi életünk. A kivetettségből, a halál útjáról visszafordult az életünk, visszamehetünk a családjainkba, nem kell ennél több. Ezzel is elégedettek vagyunk. Jézus azt mondja el ennek az idegennek, a samáriai visszatérő hálaadónak a cselekedete kapcsán, hogy az igaz hit, amit én gerjesztek, amit én az én ajándékaim által gerjesztek föl az emberek szívében, az igaz hit félreérthetetlen jellemvonása a hála. Mert hogy ez az ember azért jön vissza, hogy hálát adjon. Dicsőíti Istent. Most már nem azt olvasjuk, hogy azt mondja, hogy dicsőíti Jézust, a mestert, hanem mit olvasunk, azt olvasjuk, hogy dicsőíti Istent. Azért, amit ő vele tett. Nagyon fontos megértenünk, hogy ez nem pusztán egy gesztus. Ez nem pusztán egy illedelmesség, ami itt történik. Hanem ez az ember szívéből, lelkéből dicséri Istent. Hálát ad Istennek azért, amit Jézus Krisztus által ő vele tett. Testvérek, az igaz hit félreérthetetlen jellemvonása az Isten felé való szívből jövő hála. A hálaadás a szívnek és az értelemnek az indulata, ami úgy írható körül, hogy a hálás ember tudja, hogy én tartozom az Istennek. Abban a relációban látja magát, hogy én adósa vagyok az Istennek, és a hála az azt jelenti, hogy megpróbálok ebből valamit az én adósságomból Istennek törleszteni. 9 ember úgy indult el, és úgy ment végül haza, hogy arra gondolt, mi megtettük, amit meg kellett, kértünk, Isten megtette, amit meg kellett, adta, és itt vége ennek a projektnek, nincs tovább. Ez az ember, aki visszajött Jézushoz, ez értette a lényeget. Isten jót tett velem. És az ő jó cselekedet, amit tett velem, az azt jelenti, hogy én tartozom az Istennek. Nem kicsivel, hanem az életemmel tartozom az Istennek. Hiszen ő az életemet adta vissza. Akkor én adósa vagyok az Istennek, és innentől kezdve életem végéig adósa vagyok Istennek. Ez a hála az, ami a szívből, az értelmen keresztül megfakad, és ami félreérthetetlen jele annak, hogy ebben az emberben az igaz hit munkálkodik. Érti, hogy Isten érdemtelenül tett jót velem. Ő nem keveri össze azt a kérést az eredmény nagyságával. Mert ugyan mit jelentene az a kérés, hogy 15 kiabálnak, Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Ennek mi lenne a megfelelő ellenértéke? Hát az, hogy Jézus visszakiabál nekik. Hát kik vagytok, mit akartok? Menjetek a dolgotokra. Testvérek, ez az ember tudja azt, hogy az semmi, amit én oda nyöszörögtem Isten elé. Itt a valami az, amit Isten adott nekem, érdemtelenül tett velem jót, és én ezért az Istennek adósa vagyok. És látjátok, ez kedves Isten előtt. És Jézus nem rejti véka alá azt, hogy itt van az igaz hit. Ez a jele annak, hogy a szív mélyén megszületett Isten ajándéka kapcsán az igaz hit. Annak a jele ez, hogy itt hála van. Szívből jövő hála. Az igaz hit megtartatást jelent. Hiszen az igaz hit azt jelenti, hogy én többé nem magamra, az én okosságomra, ügyességemre, képességeimre támaszkodom, hanem egyedül arra, amit Isten adott nekem. Az igaz hit ma is azt jelenti, testvérek, hogy ráhagyatkozunk Jézus Krisztusra. Nem magunkra hagyatkozunk, nem a magunk jóságára, jó cselekedeteinkre, nem a magunk gyakorlataira hagyatkozunk, hanem egy dologra hagyatkozik rá a mi életünk, arra, amit Jézus Krisztus által Isten nekünk adott. Ráhagyatkozunk a bűnbocsánatra, ráhagyatkozunk a megigazításra, mind Isten ajándéka. Nem arra hagyatkozunk, hogy mi most már jók vagyunk. Nem arra hagyatkozunk, hogy most már érdemlünk valamit azért az Istentől. Az igaz hit mindig tisztában van azzal, hogy én érdemtelen vagyok. És csak egy dologra hagyatkozik, és egy dologra támaszkodik. Arra, amit Isten adott nekem. Azt is Istentől tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Soha egyikünk sem tudná azt, hogy bűnös, ha Isten nem ajándékozta volna nekünk, a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, aki a törvénynek a betöltője, és akinek a földre jövetele rádöbbent bennünket arra, hogy mi valójában bűnös emberek vagyunk. Ahogyan rájött az a római százados is. Mi bűnös emberek vagyunk. Itt az igazat feszítették meg a Golgotai kereszten. És ennek a tükrében már látom, hogy mi és én is bűnös ember vagyok. Testvérek, magunktól még erre se tudnánk rájönni, hogy bűnösök vagyunk. Ez is Isten ajándéka, és mi ebben is Istenre hagyatkozunk. Amikor a tükörben nézünk, akkor a tükörképünk azt mondja nekünk, itt egy jó ember. Erre hagyatkozunk? Nem. Az igaz hit mindig azt mondja, hogy itt egy bűnös áll. Akit én látok, az egy bűnös ember, aki kegyelemre szorul. Egyik oldalról jön a sugallat, minden rendben, másik oldalról meg ott van Isten igazsága, hogy te egy bűnös ember vagy, és a bűneid következményét, a halált és a kárhozatot kellene hordoznod, ha nem lenne igaz az, hogy én azért küldtem a fiamat ebbe a világba, hogy a bűnösöknek megbocsássak, és őket megtisztítsam, hogy nekik bűnbocsánatot adjak, és őket fölemeljem. Testvérek, akiben ez az igaz hit van, hogy Istenre hagyatkozik, élete, halála, minden ügyében és dolgában, abból az emberből értelemszerűen árad a hála Isten felé. Fordítva is igaz ez, ha nincs a szívünkbe hála Isten felé, akkor feltehetőleg nem a miénk még a megtartó hit. Ha mi Istenhez mindig csak úgy jövünk, hogy dobáljuk neki a kéréseinket, de soha nem fakad föl a szívünkből az a gondolat, az az érzés, hogy Uram, én ma is adósod vagyok, sőt, egyre nagyobb adósod vagyok, akkor még nincs ott a szívünkben az igaz hit. Ha pedig nincs a szívünkben az igaz hit, akkor nem hirdetheti Jézus és az ige sem nekünk azt, amiről így olvastunk, hited megtartott téged. Van tehát csoda igaz hit nélkül is. De az igaz hit valójában Isten csodái nyomán keletkező szívbéli bizalom, amelynek elmaradhatatlan jellemvonása az Isten felé való hála érzet. Adunk-e hálát Istennek? Mikor és miért adtunk hálát utoljára Istennek, testvérek? Hogyan szoktunk hálát adni? Csak azért, mert ez egy szép gesztus Isten felé? Mert hát érdemel annyit, hogy azt mondjam neki köszönöm? Vagy a szívünkből fakad ez? Szoktuk Istennek megköszönni nem csak azokat az ajándékait, hogy kenyér van az asztalunkon, hanem tudunk-e még örülni Isten ajándékának, hogy te megint megbocsájtottál nekem? Szoktuk-e megköszönni az örök életnek drága ajándékát, amelynek várományosai vagyunk? Szoktuk-e megköszönni Istennek, hogy te az én bűnösségem ellenére mégis úgy tekintesz rám, mint igaz gyermekedre? Testvérek, föl szokott-e fakadni a szívünkbe ez a hála Isten felé? Értjük-e még, és értjük-e már, hogy Isten semmiben sem adósunk? Sokszor gondoljuk mi azt, hát ha ő a mennyei atya, akkor mint egy földi atya felelőssége is tartozik a gyermekeiért. Hát mi vagyunk a gyermekei, természetesen viseljen rólunk gondot. Testvérek, Isten semmiben nem adósunk. Ahogy mi emberek szeretetlenek tudunk lenni a gyermekeinkkel, amikor azok nem engedelmesek, nem hajlanak arra, amire őket vezetjük, úgy Isten is lehetne szeretetlen velünk. Mert noha könnyen kimondjuk, hogy ő a mennyei atya, hát viseljen csak gondot rólunk, ez a dolga, azért fontoljuk csak meg, amikor nap mint nap szembe megyünk vele, akkor elvárható lenne az, hogy ő szeressen folyton folyvást? Miért mi tudjuk szeretni a gyereket, mikor 8-szorra kiönti a teját a vacsorázó asztalnál, mikor fölpucoltunk, akkor már azért csak kezdünk egy kicsit beborulni, nem? Amikor nem tesz rendet a szobájába? Amikor mondom, hogy tanuljon és nem tanul? Amikor mondom, hogy így öltözködjön és nem öltözködik úgy? Akkor tudjuk szeretni a gyerekeinket, testvéreket, órolunk, haragszunk rájuk. Istentől miért várjuk el azt, hogy mi nap mint nap gondolatban, szóban, cselekedetben ki tudja hány ezerszer, hány milliószor szembe megyünk vele. Mi miért gondoljuk azt, hogy neki kötelessége szeretni? Értjük, hogy az Isten nem adósunk. Értjük, testvérek, azt, hogy mennyire nagy szükségünk van arra, hogy végre meglássuk a magunk alkalmatlanságát, a magunk hálátlanságait, és végre úgy álljunk oda Isten elé, hogy én vagyok a te adósod. És szívemből, hálából szeretnék valamit törleszteni. Az igaz hit, igaz imádság, igaz beszéd Isten előtt. Arra kérlek benneteket, miközben erről szól az ige hirdetés közöttünk, annak a gondolatnak tükrében taníts minket imádkozni, vizsgáljuk meg a szívünket. Hogyan és mi módon szoktunk mi imádkozni? És vizsgáljuk meg azt is, hogy milyen hit van ott a mi szívünkbe. Csodákra várunk, vagy tudjuk, hogy a csoda már megtörtént, Isten megtette és megcselekedte a legtöbbet és a legnagyobbat, és ezért mi innentől kezdve hálából adósai vagyunk. Juttasson és segítsen bennünket Isten erre a látásra. Amen. Gyertek testvérek, az imádság előtt a 429. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 429. dicséretünk első és második versét, az Úr én nékem hűséges vezérem. És elcsendesedve imádkozzunk. Köszönjük, hogy újra emlékeztesz bennünket arra, mennyei édesatyánk, hogy hogyan kell nekünk te hozzád közelednünk. Engedd, hogy megnyíljon a mi szemünk annak meglátására, hogy minden kegyelemből van. Az is, hogy téged ismerhetünk, az is, hogy téged megszólíthatunk. És valójában nem úgy van ez, hogy te vagy az adósunk, hanem bizony mi vagyunk adósaid, mind halálig. Bocsáss meg nekünk azt, hogy noha sokszor meghallgattad, ha csak úgy eléd mormolt könyörgéseinket is, amelyek abból fakadtak, hogy úgy sincs veszteni valónk, bocsáss meg nekünk, hogy mi mégsem józanodtunk, mégsem adtunk hálát, mégsem éreztük magunkat adósaidnak. Formáld úgy a mi életünket, Urunk, hogy megértsük azt, hogy tőled származik minden jó a mi életünkbe, és mindezt érdemtelenül adtad és adod nekünk, amiért hálásak lehetünk neked, sőt, hálásnak is kell lennünk te neked. Taníts bennünket ennek a mi hálánknak igaz, szép és előtted kedves kifejezésére. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki elküldted a te fiadat a mi bűnös világunkba, hogy általa hirdessed a foglyoknak a szabadulást. Dicsőítünk téged azért, mert ő benne megítélted a mi bűneinket, hogy ő által mi szabadon jöhessünk te hozzád. Köszönjük te neked azt, hogy ő benne, és ő érette igaznak nyilvánítasz és látsz bennünket, noha mi gyarló bűnösök vagyunk. Köszönjük neked sokféle ajándékodat, amelyeket kérésünk, meg sem fogalmazván, mégis megadtál. Kérünk téged, Urunk, arra, nyisd meg a szemünket az igazságra és a valóságra, és taníts meg bennünket úgy élni, hogy az hálából neked szentelt életet jelentsen, amely kedves te előtted. Kérünk, hallgass meg így a mi könyörgésünket, ne távozz el tőlünk, taníts minket egyen-egyenként mindnyájunkat hittel imádkozni. Amen.